Pano Vapó. Pano Vapó, az öreg Schuster. Így élte meg a karácsonyt. Volt egy várakozása, és nem tudtam, hogy mikor is jön el Jézus, de mint kiderült, mindenkit úgy fogadott, mintha Jézus jött volna el. Bárcsak mi is tanulnánk ebből a szép történetből, és bárcsak mi is úgy tudnánk odafigyelni a dolgokra, a körülöttünk jelenő, körülöttünk levő jelenségekre, hogy abban benne legyen szívünk várakozása. Jézus jön, és bárki lehet az. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Urunk Jézusunk és gyülekezetünk nevében, aki eljött a mai ünnepi Isten tiszteletre, hogy együtt örvendjünk a megváltó születésének, és ünnepeljük őt. Legelőször is imádkozni fogunk, felállunk és meghajtjuk helyünket. Magasztalunk téged, jó atyánk, fiadért, Jézus Krisztusért, egyszülöttért, akit a világnak adtál, értünk adtál bűnösökért, hogy szabad új életünk legyen, megtisztult, meg változott, megújult életünk, te benned. Köszönjük, hogy fiad Betlehembe testet öltött, és pásztorok közé jött, és az istállóba jött Máriához és Józsefhöz, és továbbadta azt az örömüzenetet, amikor felnőtt, ami mindannyiunk számára annyira fontos. Kérünk most áld meg alkalmunkat, légy velünk kegyelmedből. Hát, hogy ezután gondoljunk másokra is, akik nincsenek itt, és a napokban ne felejtsük el őket sem. Adjuk tovább az örömüzenetet, és nézzünk rájuk is. Amen. Tessék helyet foglalni, a 443-as éneket énekeljük az énekes könyvünkből. Lágyan hull a hó. 443-as ének. Kérjük a Bogit és Ancit. öröm nekünk, hogy két testvérünk szolgálatra szánta ezt az estét. Győri Kornél testvérünk és Kobrehel János testvérünk, akik jöttek, hogy szolgáljanak nekünk, és János is kérjük szóljon. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, a gyülekezetet, és örülök, hogy hosszú idő után újra itt lehetek közöttetek, itt lehetek a gyülekezetben. És egy gondolatot szeretnék a gyülekezettel, a testvérekkel megosztani. Remélem, hogy megtaláltam. A napunkban olvasom egy cikket, és ezzel kapcsolatban szeretnék egy pár gondolatot megosztani a gyülekezettel. A cikknek a címe az volt, hogy mindenki karácsonya. És most már az újságokban van egy olyan rész, rövid összefoglaló, amiben nagyjából meg lehet tudni azt, hogy miről is szól az a cikk, és hogyha az embert érdekli, akkor elolvassa, ha pedig nem érdekli, akkor nem olvassa tovább. Igazából elég érdekesnek ígérkezett ez a cikk, és azért volt számomra ez nagyon érdekes, mert valójában tényleg erről szól ma a karácsony, erről szól az embereknél a karácsony. És ezt a rövid cikket, ami a bevezetőben van, ezt szeretném felolvasni. Ahány nemzet és vallás, annyiféle karácsonyi szokás. Az ünnep alatt mégis minden a szeretetről, a családról, az ajándékozás öröméről és a meghittségről szól. Legyen szó kínai vagy tanzániai keresztényekről, zsidókról, buddhistákról vagy éppen hindukról. Hát ez az, amit szeretne a világ érdetni velünk, hogy a karácsony minden másról szól, minden más ott van, csak éppen nem az, amiről valójában nekünk tudni kellene, hogy megszületett a mi megváltónk, megszületett az Úr Jézus Krisztus, és számunkra ez az igazi karácsony, ez az, amiért ünnepeljük ezt a napot, ez az, amiért megemlékezünk róla. És utána már nem is volt számomra annyira meglepő, hogy ebben a keresztény világban, keresztény Európában egy fölmérést is végeztek, és megkérdezték az emberektől azt, hogy miért ünnepelik a karácsonyt. És a közvélemény kutatás adatai elég meglepő eredményt hoztak ki. A megkérdezetteknek a 15%-a sejtette, hogy a karácsony a keresztény ünnep. Hogyha a hithez valami köze van, a többiek nem. Ezt a gyerekek között végezték el, ezt a fölmérést, de ugyanígy elvégezték a felnőttek között is. És ugye az embereket próbálják egyre jobban meggyőzni arról, hogy ez a karácsony nem azért van, amiért a keresztény világ ezt ünnepli, hanem minden másért, minden más ott van. És azért is jelennek meg ilyen cikkek, és egyre többször megjelennek ilyen cikkek, és az emberek között is egyre jobban elterjed az, hogy ha a karácsony, akkor a felnőttek között is ugyanilyen hasonló fölmérés lehet végezni, és a felnőttek között is hasonló eredményre jutának valószínűleg. És egyre többször azt lehet hallani, hogy a felnőttek között is, hogyha beszélnek egymás között, akkor azt mondják, hogy az igazi karácsony akkor van, hogyha hó van, ha hó nincs, akkor már az nem is igazi karácsony. És azért is gondoltam azt, hogy egyre nagyobb és fontosabb szerepünk van nekünk, számunkra az a fontos szerep van, hogy az emberekkel megismertessük azt, hogy miért is ünnepeljük azt a karácsonyt. Mert az emberek mindenért, másért próbálják ezt ünnepelni, más próbálnak elmagyarázni, és valószínű, hogy azért is van olyan sok ember, aki csalódott, aki elégedetlen, aki elkeseredett, és valójában szemelől tévesztik, hogy miért is kell ünnepelni a karácsony. És a karácsony igazi
felismerése távol áll tőlük, távol áll az emberektől, pedig itt van, és ez a karácsony az emberek legnagyobb részlelő reménysége, és ezt kell, hogy felismerjük, és ezt kell, hogy továbbadjuk az embereknek, mert ezt felismerjük, akkor igazi tartalmat nyert számunkra ez a karácsony. És még egy gondolatot szeretnék csak megosztani veletek. Ez tegnap este történt, amikor a család összejött, és arra gondoltam, hogy most nem olvasok fel a Bibliából, mert már a gyerekek is elég nagyok. 15 éves elmúlt a fiam, 19 éves a lányom, és hogy csak imádkozzunk. És a fiam azt mondta, hogy de ő kéri, hogy olvassak fel most is a Bibliából. De mondom, hát már annyiszor hallottad, már annyira ismerős az egész. Azt mondja, akkor is először olvassak fel, és utána pedig imádkozzunk. És Lukács evangéliumának a második részéből, a második részét olvastam föl, és csak egy valamit szeretnék ebből kiemelni, a 14. verset, hogy dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Hogy mennyire megfogta, utána ő nem olvasta ezt a cikket, amit én felolvastam most, hogy gyülekezettel megosztottam. Oda jött és azt mondta, hogy apa, milyen jó, hogy felolvastad most is ezt a részt, hogy mindig megmarad bennünk az, hogy nekünk miért kell ünnepelni a karácsonyt, hogy miért kell a fontos számunkra a karácsony. És számomra egy olyan erőt adott, hogy tényleg valójában még akkor is, hogyha évről évre ugyanazt felolvasok és ugyanarról olvasunk, hogy neki is milyen fontos még az, hogy az a világ, amely próbálja ezt elnyomni, próbálja beállítani azt, hogy a karácsony másról szól, hogy őben is megerősödjön, és bennünk is megerősödjön évről évre az a gondolat, hogy legyen egy érő reménységünk, hogy megszületett a megváltó, mi időzítünk is, és biztos.
A 630-as éneket énekeljük, ó te üdvadó, utána énekeseink fognak külön még énekelni.
Iváni Tiborné, te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, s szeretnéd őt nagyon, oda tudnád-e adni, mondd, egy hideg hajnalon? Engednéd-e, hogy játszolágy várja bölcső helyett, hogy istállóban állatok közt kapjon fekhelyet? Hagynád-e, hogyha gőgicsél, más lesel szavát, más fogja párás kis kezét, tükrözze mosolyát? Tűrnéd-e, hogy a munka gond korán megtörje őt, hogy esztelennek csúfolják egy nagy tömeg előtt? Végignéznéd-e kínjait az átkos durva fán? Hallgatnál-e, ha felkiált? Miért hagytál el atyám? Az Isten értettette ezt. Jöjj, hajts térdet, fejet, és alázattal boldogan ismerd el, hogy szeret.
Köszönjük szépen, és most az ige hirdetés következik. Kérjük szeretettel Gyűrik úrné lelki pásztor testvért az ige hirdetésére.
Szerettel köszöntöm az Úr Jézus nevében a kedves testvéreket. Hát erre a ide jövetelre terven felül került sor, mert amikor az eredeti beosztást elküldtem Szili Mihály testvérnek, most a szegedi körzetben vagyok, egy ügyintéző lelkipásztor, akkor én úgy gondoltam, hogy ma délután az egyik körzeti gyülekezetben leszek. Hát aztán néhány nap múlva jött egy telefon, hogy kicsit zavartan beszéltem, hogy hát lemondanának erről, mert hát talán másoknak jobban szükségük van. Aztán akkor faggatóztam, hogy hát miért, mit fognak csinálni karácsony első napján. Hát azt mondja, nevetve, fél zavarban, hogy hát például aludni fogunk. Ó, mondom, ez minden keresztény program, hogy karácsony első napján aludni fogunk. Aztán nem feszegettem tovább a dolgot, ez a mi gyülekezetünk, amelyik hát így hárította ezt a dolgot, egy ilyen különleges keresztény tanításnak a hatása alatt nem tud mit kezdeni a egyház évnek az ünnepeivel. Azt gondolja, hogy mert a pápisták is ünneplik ezeket az ünnepeket, akkor ezt már egy evangéliumi keresztény nem ünnepelheti. Erre azt mondta az úrban boldogult Ravasz László püspök, hogy hát akkor ezek szerint, mivel a pápisták térdelve szoktak imádkozni, vagy hát imádkozni szoktak, akkor hát egy evangéliumi keresztény már le se térdelhetne, meg akár nem is imádkozhatna. Hát ha ők is nagyon sok mindent, és én hiszem, hogy nagyon sok mindent jól csinálnak, és az egyházi év ünnepeinek, ha talán itt is lenne valaki, aki idegenkedne tőlük, akkor egyáltalán nem a ceremónia és a várakott sok-sok emberi díszítés a lényege, hanem Istennek a csodálatos nevelő szándéka érvényes abban, hogy ez kialakult már nagyon ősi időkben a kereszténységben, hogy az egyházi évben végighaladnak az üdv történetem. Elkezdődik advent 4 vasárnapjával, és hát igazándiból úgy fejeződne be, hogy az advent előtti utolsó vasárnap az az örökkivalóság vasárnapja, ami oda vezet vissza bennünket, ahonnan jöttünk, a mindenható Istenünkhöz. És így végighalad az esztendőn, a testet öltésnek az ünnepén, a Úr Jézus királyságának ünnepén, virágvasárnap, aztán a megáldoztatása, a feltámadása, mennybe menetele, és végül a Szentlélek kiáradása által. Időről időről minden esztendőben ismételteti velünk. Én emlékszem annak idején, amikor még kisdiák voltam, akkor a földrajzi és a történelmi ismereteket az össztanulmányai során kétszer egészen biztos, hogy tanultuk. Először elemi iskolás fokon, kicsit meseszerűen, egyszerűsítve, áttekinthetően, aztán akkor a középiskolában ugyanazt megint előttük, de akkor már elemezve és alaposan. És én mai napig hálás vagyok ezekért, mert amikor így ismételve végigmentünk egyes dolgokon, sokkal jobban megjegyeztem őket. És én hiszem azt, hogyha mi nem a külsőségeken akadunk fel, hanem az üzeneten, mint hordozunk az ünnepek, és azt ragadjuk meg, akkor minden egyes esztendő, minden egyes újabb karácsony ünneplése például igenis hasznunkra válik, mert egyre jobban megragadjuk az Úr Jézus Krisztus értünk hozott nagy áldozatának, önmagát megüresítő áldozatának a csodáját, és egyre inkább tele lesz a szívünk hálával és hódolattal, hogy ő megcselekedte azt, hogy gazdag létére szegény élet értünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodunk. Hát így aztán gondolkoztam, hogyha ott nem köllek, és már a többi időmet azt kiosztottam, akkor merre menjek, és arra gondoltam, hogy talán, ha ide a délvidékre jövök, itt nem dúskálnak annyira a testvérek a szolgálatokban, és itt talán nem fog olyan üzenet jönni, hogy hát maradjak otthon, hanem itt szeretettel, szívesen fogadnak, és az nekem is egy külön öröm volt, hogy eddig nem merészkedhettem arra, hogy egy ilyen sátoros ünnepet oda hagyjak és eljöjjek ide, de most megtehettem, és így a Jóisten a nem egészen kedves dolga, ami nekem nem mindjárt, nem rögtön tetszett, és most se igazán tetszik, abban végül is egy tetsző dolgot hozott ki. Az ige, amelynek alapján szólni szeretnék most hozzátok, már egy kicsit az első történésen túl, már a bizonyos távlatból szemléli a karácsonyi eseményt. Tituszhoz írt levél 3. fejezetéből olvassunk, a 3. versről, 7. vers végéig igét. Tehát Tituszhoz írt levél 3. fejezet 3. versétől. Hálva, olvasom. Tehát a Tituszhoz írt levél 3. fejezet 3. versétől. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymást gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Foglaljatok helyet, testvérek! Kedves testvéreim, ha jól megnézzük ezt az igét, akkor múlt, jelen és jövő tűnik fel. Méghozzá nem úgy közönséges dolgokat, hanem ami Istenhez való viszonyunkat és az ő terveihez való viszonyunkat tekintve. Nagyon lényeges tudnunk azt, hogy már sok mindent sikerült eltakarítani abból, ami az Úr Jézus Krisztusra utal, de az időszámítás legalábbis a nyugati világban mind a mai napig Jézus Krisztus születéséhez igazodik. Jó, tudjuk, hogy nem egészen pontosan sikerült megtalálni a kezdő időpontot, de azért mostan több mint 2000 távlatából az a 4 vagy 7 év eltérés, amiben Dionysius Exiguus, ez a szerzetes, amikor próbálta a mai naptárnak az alapját lefektetni, eltévedt, ez igazán elhanyagolható. Most onnari török csillagásztól, 80 éves ő, egy interjúban olvastam, hogy hogy is van ez, hogy van-e nulladik év, és ő azt mondta, hogy nincsen nulladik év, mert amikor ez az időszámítás elkészült, akkor még nem ismerték a nullákat, a fogalmát. Az ember mindig tanul valami újat, mi azt hiszük, hogy azt mindig tudták, hogy mi az a semmi, de a matematika szempontjából a nullát nem ismerték, ezért a Krisztus születését egynek vették, és onnan számolták. Tehát van egy, és ugyanis már kettő, meg arra is, ha megyünk, akkor a múltban az kettő. Nekem ez nagyon sokat mondó volt, hogy az Úr Jézus nem nulla, hanem az egy, a nagy egy, amitől számítunk visszafelé mindent, és számítunk mifelénk, és a ő visszajöttei mindent. A nagy történelemben ez segít bennünket az eligazodásban, ez szerint szoktuk megadni, hogy Krisztus születése ennyivel és ennyivel történt valami, vagy pont Krisztus születésekor, vagy Krisztus születése után. De tudjuk azt, Einstein jött rá arra, hogy az idő az nem egy abszolút dolog, egyik rendszerben, egyik sebességgel haladó rendszerben. Így alakul a másikban. Amúgy, sőt, az abszurdum elképzelhető az is, hogy valaki egy bizonyos mozgás végén fiatalabb legyen, mint a saját unokája. Hát persze ez csak olyan játék, ezt valósággal nem tudták még senkivel sem megcsinálni, de a hívő életben mégis vannak ilyen időjátékok, amelyek egyáltalán nem játékosak, mert az örök életünk függ attól, hogy van egy ilyen lemaradás az életünkben, vagy pedig együtt haladunk az isteni időszámításnak a rendjében a múlttól a jelen át a jövő felé. Azt mondja, hogy valamikor, tehát régen mi is esztelenek, engedetlenek tévenjők voltunk, valamikor mi is. Amit utána olvasunk, az érdemes összevetni magunk életével, hogy vajon tényleg elmondhatjuk-e, hogy ez mindannyiunk számára így van, hogy igen, valamikor mi is. Hogy valamikor irigy voltam, valamikor hazudozó voltam, valamikor könnyen csalásra adtam a fejemet, valamikor én gyűlölködő voltam, valamikor én ellenségeskedő voltam, valamikor én egyáltalán nem hittem Istenben. Hogyha így vagyunk itt együtt, akik így vannak itt együtt, azok boldogan hálát adhatnak Istennek azért, hogy ez már a múlt. De hogyha valaki úgy gondolja, hogy én még nem mondhatom ezt, lehet, hogy van vágyam, szeretném én is, hogyha nem lennék így, nem lennék sose hazug, nem csalnék sosem, nem lennék megbízhatatlan, nem lennék irigy, nem lennék haragos, és így tovább, akkor azért jött, azért jelent meg az Isten fia, amit mondja egy helyen ő maga, hogy az ördög munkáit leontsa. És ő azt akarja, hogy végeredményként megvalósuljon az, amit Pál apostol így mond, a régi elmúlt és ime új jött létre. Kérdés tehát az, hogy vajon a sötét múltat jelent, ami valóban múlt már nálad is, vagy pedig még egy feladat, hogy Jézus Krisztus kegyelme által megvalósuljon benned, mielőbb az, hogy te is elmondhasd, hogy valamikor ilyen voltam, de a régi már elmúlt, és imi új jött létre. Mert az első karácsony óta van lehetőség arra, hogy ez az új létrejöjjön. De amikor megjelent a üdvözíti Istenünk jósága, akkor a 7. versben olvassuk, az ő kegyelméből megigazultunk. Amikor megjelent, megigazultunk. Ez kétféle dolgot takar. Az egyik, ezt így szoktam fogalmazni, hogy van a tulajdonított szentség, hogy Isten attól kezdve, hogy a karácsonykor e világba érkezett, és azóta újból és újból megragadható Jézus Krisztus elfogadása által hozzátérő emberekre ránéz, és azokat úgy kezeli, hogy ti már igazak vagytok. Nem tulajdonít nekünk bűnt. Jézus Krisztusra érdeméért nem kárhoztat immár bennünket, mert Krisztus Jézusban vagyunk. De természetesen mindenki, aki még emlékszik a megtérésekor kialakult állapotára, az tudja azt, hogy egyfelől szívünkben kialakult az a bizonyosság, amit a Szentlélek által munkált Isten, hogy mert Jézus Krisztus megjelent, és számodra egy állandó jelen valósággá lett, és ott van benned, és ott van az életedben, ezért többé nem tulajdonok neked bűnt, nem kárhoztatlak tovább, hogy mind esett le egy nagy kő a szívünkről. Ma délelőtt tréfálkoztam az egyik fiatal emberrel a szegedi imaházban, többször láttam már úgy, hogy Isten tisztelte egy hátizsákkal érkezik. Ilyen kis hátja, ma ez divat, szoktak egészen úri öltözetbe is Pesten látta a metrónat, aki bankban mehetett, és ott dolgozhat, és hát a hátizsákkal közlekedett, tehát nyakkendő, angol szalású zakó és hátizsák, aki különös volt nekem, de én konzervatív vagyok, de így ment. Na ezt a fiatalnak láttam, így ezzel a hátizsákkal, kérdeztem tőle, hogy olvasta a Zarándok útját. Hát csalódást okozott, mert nem olvasta még. Ha itt is volna valakit, még nem olvasta, sürgősen szerezze be, nem csak azért, mert világirodalmi remek mű, kicsit régies, de azért is, mert a keresztény embernek a bűnös állapottól, az üdvözültség állapotáig az útját nagyon csodálatosan képszerűen írja le. De ez most azért jött elő, mert a régi, nagyon szép díszes képes kiadásban le gyermekkoromban is megragadó volt számomra, hogy döbbenetes, hogy keresztjén, a műnek a főszereplője, romlás városában rádöbbent arra, hogy ő bűnös, hogy romlás város el fog pusztulni, és azon, hogy ő is, és a bűnei miatt batyút lehet látni hátán, azzal mászkál, a Bibliát is úgy olvassa, és így jár kétségbe esetten, és sehogy nem tud megszabadulni, mondja hát a fiatalnak, hogy úgy néz ki az a hátán, az a hátizsák, csak azt szeretném kérdezni, hogy ő megszabadult el a bűnterét, azt mondta attól, hogy ma, hála Istennek, akkor cipelt csak a hátizsákot, de a lényeg az, hogy ez a batyú akkor került le keresztjén hátáról, amikor odaérkezett a kereszthez és föltekintett a keresztről. Akkor egyszer csak levált a köpeny a hátáról a nagy batyú, és lehullott a mélységbe. Hát amikor Jézus Krisztussal találkoztunk, amikor megjelent nekünk ő, akkor ez történt, hogy a mélységbe hullott. Nem tartja már számon Isten. Ez az ő felől való nézet. Ő így lát bennünket, nincs bűnöd tovább, nem károsztatlak, igazságot tulajdonítok neked. De innen kezdve a hívő élet az nem tétlenség, hanem egy nagyon fontos harc és küzdelem. És ezt nagyon sokan elmulasztják. A mai evangelizációk sokszor nem mutatnak rá arra, hogy amikor Jézus ezt most elfogadja valaki, akkor a tulajdonított szentségnek a birtokosa lesz, de még a valóságos szentség az nincs meg. Az egész hívő életünk nem más, mint a küzdelem azért, hogy a tulajdonítottat egyre inkább megközelítse a valóságos. Ezt nevezik megszentelődésnek, hogy fokozatosan előre jutunk a hívő életben. És ez egy olyan feladat jelent a hívő ember számára, ami soha nem ér véget. Nem tudjuk, hogy hány éves hívő volt Pál apostol akkor, amikor a Filippi levelet írta, de már nagyon régóta hívő volt, és nem túl sok volt az életéből a hátra. És azt mondja ez az apostol, aki rengeteg embert vezetett az Úrhoz, és a levelei által még ma is sok-sok embernek az eligazítója, hogy nem mondom, hogy elértem, vagy hogy tökéletes volnék, de célegyenes neki feszülve törekszem. Testvéreim, ha ezt nem tanítjuk meg a megtérőnek, akkor nagyon súlyos hibát követünk el. Mert az, hogy Isten őt szentnek nyilvánítja, igaznak nyilvánítja, hogy engem szentnek és igaznak nyilvánított, az egy dolog. De amikor azt mondja, hogy teremjetek megtéréshez élő gyümölcsöket, akkor arra hív, hogy most pedig, mivel én téged igaznak és szentnek tekintelek, a benned munkálkodó Szentlélek és az ige hatható segítségével törekedj arra, hogy ezt minél inkább megvalósítsam. Hogy egyre inkább látható legyen benned, amit Pál így mond, hogy mit nem kiábrázolódik, benned a Krisztus. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy a keresztények egyre inkább meglássák azt, hogy a múlt elkarása egyfelől isteni döntés, és aztán utána az isteni döntéssel való azonosulás folytán, amikor megjelenik számunkra, és valóságos lesz, és megszületik az életünkben Jézus Krisztus, onnan kezdve egy folytonos feladat, amit soha nem hagyhatunk el. Mert különben, ha ezt nem tesszük meg, akkor olyan hívő keresztény példányok leszünk, akikkel szintén a már idézett Ravasz László találkozott. Egyszer, amikor még a Betániának a fénykora volt, a titkára a püspöknek azt mondta, hogy az elmúlt hétvégén egy konferencián nem tudom hányan megtértek. A püspök úgy tűnt, mintha semmit sem hallott volna. A titkár, akit zavart, újra mondta, hogy nagyon sokan megtértek, püspök úr. Mire azt fölnézett, és azt mondta, örülök. De igazán örül, püspök úr? Hát még nem igazán örülök. És miért nem? Gondolkozott, azt mondta, tudja, fiam, azért, mert én nagyon sok megtért embert láttam, de kevés becsületes. Amikor azt először olvastam, akkor megbotránkoztam. Ennyi, én többre tartottam Ravasz Lászlót annál, mint hogy így ilyet mondjon, de aztán eszembe jutott, hogy Pál apostol mond ilyesmit egy helyen, a hitre nézve nem becsületes emberek. Akik részesültek Isten elfogadó kegyelmében, megigazító kegyelmében, de tulajdonképpen nem törekszenek arra, hogy ebben növekedjenek, ebben az egyre inkább elmélyüljenek, és egyre inkább a tulajdonított szentség, valóságos szentségé legyen. Így lehetséges az, hogy még azelőtt, ha azt mondták valakiről, hogy hívő, akkor azt tudni lehetett, hogy minden eskü nélkül még a törvény is lehetővé tette, hogy szavát igaznak kell venni. De most már én is leülök Ravasz püspök mellé, mert én is hallottam már, nem egy hívőt, magát hívőnek tartó és mások által is hívőnek tartott embertől olyan szót, ami nem volt igaz, és akkor most finoman fogalmaztam. Hogy nem azért, ha azt mondta valaki egy hívőn, hogy fehér, vagy azt mondta, hogy fekete, akkor az ember biztos lehetett abban, hogy az nem lesz piszkos fehér, hanem agyalat fehér, és a fekete az nem lesz szürke, hanem az fekete. Testvéreim, ha ez a világ olyan könnyen mellőzhetőnek találja a keresztényeket, az nem azért van csupán, mert a világ gonosz és nem szereti a keresztényeket, hanem azért, mert a keresztények nem elég keresztények. És mit jelent az? Nem elég krisztusiak. Gandhi, aki nagyon jól ismerte a nyugati kereszténységet, hisz Angliában szerezte meg a képesítést. És nagyon közel került Jézus Krisztushoz, a hegyi beszédet jobban tudta, mint sok keresztény. De azt mondta, hogy nem tudok keresztény lenni a keresztények miatt. Mert amit látott a keresztények életében a sokszor krisztustalanságot, ezt nem tudta ez a nagy gondolkodó földolgozni. Pedig a hegyi beszéd néhány tételét alkalmazva ez az ember egy földrészi országot tett szabaddá az angol birodalom elnyomása, ahol ő szabadította fel Indiát. Kedves testvéreim, valamikor Isten azt mondja, bűneidről többé nem emlékezem. Jézus Krisztusért, akit elküldtem hozzád, aki belépett az életünkbe, aki megszületett nekünk. De most hálából, nem mintha ezzel kéne az ő kegyelmét megszerezni, azt megkaptuk már. Nem érdemszerző cselekedetekről van szó, hanem kegyelemért hálát nyilvánító, Krisztushoz hasonlítani akaró törekvésről, magatartásról. A teológiai szemináriumban volt egy időszak, amikor Haraszti Sándor testvér még új oktató volt, és őneki volt első a tanárok közt ilyen fémkeretes, nagyon intelligens arcot mutató szemüvege, ami nem volt olcsó mulatság abban az időben. És meglepődve láttam egyszerűen serdülő fiú voltam, hogy kirajzottak a szemináristák, és mindnek olyan szemüvege volt, mint Haraszti testvérnek. Igaz, hogy ettől nem lettek még olyan okosak, és olyan sok nyelvet ismerők, mint Haraszti testvér, de én meghatódtam gyerek fejjel is attól, hogy milyen lehet az a Haraszti Sándor, hogyha hasonlítani akarnak hozzá. Hát később nem mindenben akartam volna hasonlítani hozzá, de Jézus Krisztushoz, akik tanultunk tőle, akik az ő megváltását kövezzük, akik tanúi voltunk annak az igen alapján, hogy ő olyan szegénységet vállalt értünk, mi mindannyian jobb körülmények közt születtünk, mint az Úr Jézus. Itt hallottunk egy verset, meg is hatódott, Miki, hogy hát melyikünk szánná arra sorsa a gyermekét, amire ő jutott. Igen, testvéreim, ha ő ezt tette és ezt vállalta, hogy ne akarnék hasonlítani hozzá? Hogy ne akarnék mindenben a kedvébe járni? Hogy ne akarnám úgy formálni az életemet, hogy neki legyen tetsző? Hogy ne csak a hívő élet elején kérdezzem, mint Pál apostol, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, hanem végig az egész életemen, újra és újra, minden reggel, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, hogy a te megigazító döntésed egyre inkább igazolódjon az én megszentelt életem által. És ez az ige beszél arról is, hogy az Úr Jézus Krisztus, aki eltörölte sötét múltunkat, és aki képesítesz bennünket arra, hogy egyáltalán érdemes legyen törekedni a megigazultságban a Istennek tetsző szent életre, hogyha előre tekintünk, ott nem valami szörnyű homályt vagy bizonytalanságot látunk, hanem a értünk született Jézus Krisztusnak a legnagyobb ajándéka számunkra, mint az utolsó versben olvasunk, hogy reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Nem csak egy elrendezett sötét múltról beszél az ő megjelenése. Nem csak egy lehetőségről, hogy van értelme a szent életre törekvésnek, mert van, aki segítsen, van, aki példát adjon, mintát adjon számunkra is, lelkében újra és újra támogasson, hanem mindennek célja van. Mindez beletorkolik abba a csodálatos eljövendő életbe, ami Isten készített azoknak, akik őt szeretik. Hogy reménység szerint részesei legyünk az örök életnek. Ebben a téli időben, amikor a hó nem enyhíti a látványt, akkor nagyon lehangoló tud lenni a sok kopár fa és a szürkés-sáros utcák, amikor aztán a hó jön és befed mindent fehérrel, akkor egyszerre van kedves, hangulatos lesz a táj. De a hó olvadékony. És gyerekkoromban megtanultam azt, hogy tiszta fehér születése, lucskos, sáros temetése, és ezt a nagyvárosban nagyon jól lehetett látni. Hát az, amit Isten ad, az egyszülött fia által nékünk, az nem ilyen múló és nem ilyen pocsékká váló takaró, hanem az életünket valóban tisztává, szenté teszi, és ráadásul megnyitja a szemünket, hogy miközben az emberek úgy látják, hogy minden elmúlik, mi tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus által egy dolog elmúlik biztos, ami bűneink, annyira, hogy Isten többi nem is emlékezik róluk, megfeledkezik róluk, de az életünk az nem múlik, hanem az életünk kitágul, ugye, csodálatos új életre. És ott még egy nagy változás vár ránk, amikor az Úr Jézus megjelent azáltal, megnyitotta számunkra a lehetőséget, hogy a bűnbattyú eltűnjön, új életet kezdhessünk, befogad, maga közösségébe igaznak nyilvánít és szent lelkével munkája a megszentelődésünket. De az imént idéztem Pált, aki már életének egész előre volt szakaszában, és azt mondja, hogy nem mondom, hogy elértem, vagy hogy tökéletes lennék. Ezért még gondolkozna azon, hogy hátra lehetett még 5 éve, 10 éve, és ha mondjuk 5 év múlva megszólalt, akkor azt mondhatta már, hogy most már elértem, most már tökéletes volnék. Hogyha előbb nem, amikor a hagyomány szerint Rómában kivégezték, és ott állt a bakóval szemben, akkor mondhatta azt, hogy elértem, most már tökéletes vagyok. Mit gondolta? Pál apostolnak a tanítását ismerve bizonyosak lehetünk abban, hogy ezt ő soha nem gondolta volna magáról. Mégis azt olvassuk egy helyen az igében, hogy amikor majd oda fogunk állni Isten elé, akkor fethetetlenül fogunk odaállni. Hát mikor történik a nem vagyok tökéletes, és a fethetetlen közt a változás, ez az ugrás, ez mikor történik? Itt van szükség megint arra a kegyelem, amelyikor lejött a földre, és a régi életből, egy új életre, egy Krisztusban fejlődő, növekedő életre képesített bennünket, hogy majd, amikor reménység szerint részesei leszünk az örök életnek, ott a küszöbön rátegye a koronát Jézus érdeme által. Mert ha én benne voltam, a szívemben megszületett Jézus Krisztus által biztatva a valóságos szentség felé törekvés útján, ami teljessé sohasem lehetett a földi lét keretei közt, akkor Jézus Krisztus azt mondja, én most teljessé teszem, amit te akartál egész életedben, de elérni teljességgel nem tudtál. És az érdemeimmel kipótolom, és akkor egész lesz az életünk. A fedhetetlen azt jelenteni, akit nem lehet feddeni. Semmi hibát nem fog találni bennünk. Ó, testvéreim, hát mi azt hittük, hogy karácsonykor megkaptuk az ajándékot. Valóban ajándékot kaptunk, de Istennek nem csak egy ajándéka van, hanem van az ajándékok ajándéka. A bűntörlés után, a bűntől szabadítás után az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Adjunk hálát, ami mennyei édesatyánknak, hogy Jézus Krisztus által ilyen múltat, jelent és jövőt csodálatosan elrendező és életünknek a hanyatlás helyett egy felfelé ívelő pályán adó lehetőséget adott, és ha valakinek a szívében még nem mondható el igazán és őszintén, hogy valamikor én is ilyen meg ilyen voltam, akkor a régi ének szavával hívjuk meg a karácsonykor értünk született Jézus Krisztust. Jöjj szívembe ma. Jöjj szívembe, Úr Jézus. Amen. Testvéreim, itt őrizgettem ebben a mappában egy verset. Karácsonykor voltam valahol, felolvassam. Miért érdekes ez a vers? Ez volt az én első versem, amit annak idején vasárnapiskolásként elszavaltam az újpesti gyülekezetben. Ma már nem egészen ilyen ízlésű verseket válogatnék, de a testvérek, ha meghallgatják, akkor rá fogunk jönni arra, hogy ez a vers, amiről azt hittem, hogy 10 évvel ezelőtt is, vagy 20-szor, hogy ez már idejét múlt, ma már a külsőségét tekintve megint realitás lesz. Marga Gyuláné elvitte kis testvérét, és nem vitte őt fel. Azóta vágy emészti, s vágya egyre nő, karácsonyfává lenni óhajt a kis fenyő. Ott állni megrakottan a díszes asztalon, körülte dús ajándék, könyv, játék, nagy halom. Zöld ágát majd lehúzza sok szép drága dísz, aranydió, cukorka, s lengő angyalhaj is. 100 gyertya tiszta fénye ragyogva tündököl, s a gyermek had ujjongva táncolja őt körül. Hitől, de annál érthetőbben mutatna égre föl, hirdetve bús szíveknek sok tört remény felett. Békesség itt a földön, Krisztus megszületett.
Hallottuk a történetet, illetve az igehirdetést, és kérdem én, túljutottunk-e már a 0. éven, ami nincs is? Vagyunk az 1-nél, 2-nél Krisztussal, leraktuk el a táskánkat, a terhünket önálló, és úgy megyünk tovább. Nem csak szerzett, hanem valós szentségünk van-e. Énekeljük a 645-ös énekünket, és utána, aki esetleg nem jelentkezett, de készült versre, az még majd mondja el, 645-ös énekünket énekeljük, pásztorokkal vagyok útban. Lámpoltás később lesz.
Krisztus születésén. Megszületett a világra, hogy hogy elhozzanak a kegyelmét és bocsánatát illetőre kívánok.
Köszönöm. 133-as énekünket keressük meg és énekeljük el. Csendessé, szentségessé, többször fogjuk énekelni majd. Százharminchármas éneket énekeljük.
Antik.
A csomagok végére érő, vagy a gyerekek tűntek el, vagy a csomagokat nem láttuk, vagy a csomagok nemei és a gyerekek hajai keverednek össze, fiúk, lányok, fiatalabbak, idősebbek. Általános iskola a mércé, esetleg ki az, aki még kimaradt? Ti ketten, ugye? Igen, csak lánycsomagunk van az a nagy bajunk, és nem biztos, hogy egy 4 éves lánycsomagnak annyira örülnétek, vagy ha gondoljátok, akkor illetve meg lehet ajándékozni a legközelebbit vele, maradjatok meg itt, jó? Más, aki ilyen fiatalnak érzi magát, nem maradt. A tiszteletünknek ezzel vége, és mindenkinek kívánunk áldott békés karácsony további ünneplést. Szeretném hirdetni, hogy holnap 5 órakor újra összeülünk, nem alszunk, és